A vonal túlsó végén Várkonyi Gábor állandó szakértőnk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát, csak be kell vekeszteni hirtelen az adást, akkor az azért van, mert mindjárt rám szólnak a tyúik, hogy felszállunk. Jó. Van erre egy 5 percünk.
Jó, na, gyorsan. Hát akkor gyorsan. Európa szubvencionálta bőkezően az elektromos autók terjedését, de már látszanak az árnyoldalak.
Hát egészen pontosan, ugye Németország volt az, amelyik az egyik legbőkezűbb támogatási rendszert tartotta fönn eddig, ami azt jelentette, hogy 9000 eurót adtak autónként elektrifikált, illetve teljesen elektromos autókra, és ezt a kedvezményrendszert ezt elég rendesen megvágták mostanra már, mert hogy ezeknek az autóknak egy nagyon jelentős része, egyes számítások szerint akár a harmada, az a tartási idő után azonnal elhagyta az országot, magyarul német adófizetők más országok elektromos autózását szubvencionálták. Itt egész konkrét számokat hoznék nektek, 480 ezer elektromos, illetve elektrifikált autót adtak el tavaly Németországban, viszont a német állomány 6 hónap eltelte után csak 390 ezerrel nőtt, tehát kb. 90 ezer autó elhagyta csak az elmúlt 12-18 hónapban, attól függ, hogy honnan nézzük a német piacot. És ezeknek egy jelentős része ráadásul sokkal gazdagabb skandináv országokban kötött ki. Például Dániában 30 ezer autóval nőtt az elektromos autóknak az állománya úgy, hogy ezeket nem újonnan helyezték ott forgalomban. Magyarul ugye fiatal használt autóként kerültek oda. És hát ezt a bőkezű dotációt, főleg ezzel a nagyon laza keretrendszerrel, hogy csupán 6 hónapig kellett tartani az autókat, ezt eléggé rendesen megváltoztatják. Egyfelől jövő januártól gyakorlatilag úgy, ahogy van, kifut minden ilyesmi. Uh-huh. Tehát 24-től nem nagyon lesz olyan autó, amit támogatnának 45 ezer euró feletti lista ár mellett, azért ezt tegyük hozzá, és 12 hónapra fogják növelni egyébként a tartásidőt. A mostani kedvezmények azok úgy néznek ki, 40 ezer eurós lista árig bezárólag a 9 ezer helyett a 6 ezeres köztes lépcső után már csak a fele 4500 euró jár, és 40 ezer és 65 ezer közötti nettó lista ár mellett meg 3000 euró, ez alig ha tud mérvadó lenni annak, aki ilyen drága autót akar vásárolni. Viszont, ami igazán érdekes, és nagyon valószínű, hogy meg fogja változtatni a teljes dinamikáját a dolgoknak, és ezért írtam is erről egy bejegyzést, meg gondoltam, hogy beszélünk erről ma reggel, az, hogy ősztől, tehát néhány hónapon belül Németországban már csak ottani magánemberek, illetve közhasznú alapítványok jogosultak bármilyen kedvezményre. Tehát az a séma, ami itt működött éveken keresztül, hogy különböző leasingcégeken, vagy leasingcégek igénybevételével, akár német rendszámmal néhány hónapig közlekedve az autóval fölmarkolták a 2,5-3 millió forintnyi összeget, éppen árfolyamtól függően, az nem fog működni. Tehát az egyszerűen olcsón vásárolt új és szubvencionált villanyautóknak a Németországból történő behozatalának a sémája az valószínűleg bereked, ami egy érdekes dolog lesz, mert hogy láthatóan itt azért százezres nagyságrendben mozognak jobbra-balra utána a villanyautók északra is, meg egyébként Kelet-Európa irányába is. Ez pedig nem csak, hogy ezeknek az országoknak lesz egy érdekes, hogy mondjam, mozdanata az elektromos autós piacon, hanem leginkább egyébként a cégautóknak a rendelés állományát fogja jelentősen átszerkeszteni, mert a plug-in hibridek támogatásának az elmaradása után gyakorlatilag azonnal a negyedére zsugorodott ez a piac, tehát látható volt, hogy a kedvezmények tartják életben az elektrifikált piacnak ezen részét. És ahogyan számolgatták sok német flotta portálnak az üzemeltetői azt, hogy egy átlagos cégautó az körülbelül milyen havidíjjal, milyen költséggel jön ki, mondjuk egy 3 éves leasing, meg egy ilyen 60 ezer körüli futás kapcsán. Ott az a helyzet, hogy a támogatások elmaradása után, illetve a tartási, tehát az évi és gépjárműadó kedvezmények elmaradása után jelenleg a plug-in hibrid az egyik legdrágább verzió, vagy gyakorlatilag a legdrágább verzió, éppen ezért ugye ezeket elkezdték nem rendelni. És a benzines, tehát a belső égésű motoros autó és a teljesen elektromos autó az majdnem azt lehet mondani, hogy jelenleg fejfej mellett van, de úgy, hogy ebbe ugye bele van számolva nagyon nagy adókedvezmény tartási oldalon, meg nagyon nagy kedvezmény vásárlási oldalon. És ami nem derült ki számomra, mert erről valamilyen érdekes módon nem annyira szóltak a hírek, hogy ez milyen áramköltségek és milyen energiamix mellett volt számolva, mert ez ugye még jelentősen tudja jó, illetve rossz irányba is vinni a kilométerdíjakat. Hogyha a cégautó futtatást, cégautó üzemeltetést nézünk. Szóval a lényeg ebből,
figyelj, akkor ki fogja megvenni, igen, de ki fogja megvenni az átállított modellpalettát? Hiszen az európai autógyárakat meg átállították.
Hát ezek a nagy kérdések, amik foglalkoztatnak minket nap után, mert hogy ugye ennek a maradványértékekre is elég durva hatása van, a maradványértéknek pedig a leginkább ugye a havi leasingdíjra van hatása, mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy 20 millióról induló autót 3 évesen 8 millióért vagy 15 millióért lehet eladni. Most nyilván két erős végletet mondtam, de ugye ez mondjam, józan észre kikalkulálhatóan nagyon durván megnyomja, vagy éppen csökkenti a havi leasingdíjakat. Nem is a többi része, tehát nem is a szervizelés, vagy a biztosítás, vagy ilyesmi, hanem tényleg a maradványérték. És az jelenleg gyakorlatilag mindenki egy kalkulálhatatlan rizikónak érzékeli ezen a piacon. Már csak azért is, mert ugye az árverseny az meg erősen beindult az elektromos autóknál. Lásd ugye a Tesla és az azt követő márkáknak az egymás alá licitálását árakban. Hogyha a fiatal használt autóknál ugye egy nagyon erős ár esés tapasztalató azért, mert rákorrigáltak az új autóárakra, tehát még olcsóbbak lettek az új autóárak adott esetben, akkor az a tervezhetetlenséget figyelembe véve egy nagyon konzervatív maradványérték számolással fog párosulni, ami azt fogja jelenteni, hogy alá fogják lőni a tényleges piaci áraknak, a villanyautóknak a 2-3 éves értékét. Hát vagy attól függ, honnan nézzük, mert hogyha bekövetkezik az, amire számítanak, akkor nem alá fogják lőni, hanem akkor konzervatívan egy ilyen rosszabb értékvesztési görbét fog leírni a dolog, amivel viszont a havi díjak fognak viszonylag jelentősen megdrágulni. De ennek ugye megint csak van egy visszaható hatása, mert ez könnyebbé, tehát elérhetőbbé teszi a használt piacon az elektromos autókat az új tapasztalatot szerzők számára, akik viszont ugye emiatt nem fognak megvenni egy belső égésűt, ami viszont annak az árait is tudja nyomni. Tehát olcsóbodásra ettől függetlenül, hogy nyilván ne számítson senki nagy tételben, meg nagy rátákkal, de hogy egy ilyen érdekes átrendeződés, egy érdekes figyelem elterülődés látható az autópiacon.
Figyelj, még egy kérdés, a haszonélvezői ennek a német autóimportnak kicsodák? És miért? Akkor az árkülönbség?
A dánok, a svédek és a norvégok a statisztikák szerint, tehát pont a gazdagabb országok, ráadásul az olyan országok, hogy egyébként is szubvencionálják ezeket az autókat, és hát egyébként is még lenne a pénzük arra, hogy ezeket meg tudják venni.
Nem téged köszönt éppen a kapitány?
Hát szerintem mindjárt óvatosan közlik, hogy elindulunk Münchenből, Milánóba.
És hány éves a kapitány? Kötelező riporteri kértés volt, bocsánat. Na jó. Jó, akkor jó utazást kívánunk, ezt majd meccsed le az áccsal, mert mérhetetlenül bicska nyitogató, hogy össze-vissza röpködtök felváltva. Ez így nem mehet tovább.
Azt tudom elmondani, hogy közlekedés jelentés helyett a Liszt-Ferenc repülőtérnek az állapotát elnézve a tegnapi foci szurkolók teljesen átvették az irányítást a repülőtér fölött, ez látható volt.
Na jó, hát akkor jó utat kívánunk, és akkor majd élménybe számolóval
folytatjuk,
gondolom,
majd ezt még
vissza.
Igen.
Jövő héten stúdióban, sziasztok!
Köszi!
Csáó, szia! Márkony Gábor autós szakértőnket hallhattátok éppen indulásra.
Meg a kapitány ismeretlenül is, belopta magát a műsorba. Lesz olcsó a légi
társaság. Mennyi a menetidő Münchenből, Milánóban milyen időjárási viszonyok, München várható, hogy lesz az utazási magasság, meg ilyenek.